Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
92.9 Halas Rádió Bizalom hangja, köszöntjük a kedves hallgatókat. Április végén Végső István történésszel. Szervusz István.
Én is üdvözlök mindenkit.
Halas Annó legfrissebb, legújabb adása. Április végén járunk már, és hát egy mondhatni egy szép évfordulót ünneplünk, egy nagyon szép kerek számot, mégpedig 100 éves évfordulót, mi is, amiről megemlékezünk.
Igen, emlékeznünk kell, nem biztos, hogy maga az esemény ez nagyon szép volt, egy diktatúra kialakulásáról van ugye szó, a tanácsköztársaságról, ami tehát nagyon sokáig a rendszerváltás előtt ugye egy ilyen nagyon ilyen romantikus, nagyon jól működő kommunista rendszernek mutattak be, amilyen a népből származó emberek irányítottak a népért, cselekedtek, és hát még honvédő háborút is vívtak, tehát és hát utána pedig ugye hát az Antant és a fehér terror áldozatává vált ez az egész köztársaság, amit hát igazából ne is nevezünk, nagyon tényleg itt a műsorban sem nagyon köztársaság, de mert félreérthető, tehát ahogy maga a 45 utáni rendszer is, ez a rendszer is gyakorlatilag proletár diktatúrának definiálta saját magát, tehát ez egy diktatúra volt.
Köztársaságnak tanítják.
Igen. Hát ez volt az egyik. Hát ugye itt a demokrácia álcáját azért nagyon sokan használják, még a diktatúrák is, erre vannak mai napig is példák, ugye, és 100 éve is voltak természetesen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy egy tanácsrendszer alakuljon ki, ami egy munkásság, a paraszti réteg, és hát az elnyomottak, az elnyomott osztályok, ahogy ilyen marxi megfogalmazásba mondták régebben, azok kerüljenek hatalomra, és hát a burzsoázia az el legyen nyomva, meg a polgárság visszaszoruljon. Hát erre fogunk emlékezni, és erről fogunk beszélgetni, hogy 1919-ben itt Kiskunhalason egyrészt hogy indult el ez az egész, hogy jutottunk idáig, hogy egyébként országos szinten is, és Kiskunhalason is egyébként tömegtámogatottsága volt jó néhány hónapig ennek a rendszernek, tehát nem arról beszélünk, hogy itt jött egy diktatúra, és akkor elnyomás, hanem ennek viszont nagyon komoly tömegtámogatottsága volt, tehát az emberek felszabadultak is. Sajnálatos módon azt kell mondani, hogy még az értelmiség egy része emellé, a diktatúra mellé állt.
Hát mert gondolom, akkor még ugye lehetett úgymond vezetni a népet, vagy hát butítani a népet természetesen, de ez nem volt hosszú.
Igen. Ez a 133 nap, amit szeretnek így mantrázni, hogy ez milyen sokáig tart. Érdekes volt, mert pont úgy sikerült, ez szerintem teljesen véletlen, hogy ugye a tavaszi időszámítástól indult, és gyakorlatilag nyár végéig tartott. Tehát, hogy tényleg ebben is egy ilyen romantikus dolog van benne, és tényleg volt benne olyan rész, hogy nagyon sokan így jegyezték meg, hogy hát akkor vitték először a szegény gyerekeket a Balatonra nyaralni, meg tényleg volt honvédő háború, és minden nagyon jó volt, és valóban a névfiai kormányoztak, csak hát azt azért el kell mondani, hogy akinek mondjuk nincsen tapasztalata, meg életében nem irányított mondjuk egy várost, egy megyét, hát ott azért megkérdőjeleződik az, hogy mennyire jó az, hogyha egy ilyen ember kerül mondjuk egy város, vagy egy megye, vagy bármi élére, ami a közigazgatása, vagy jogi tudása, vagy közigazgatási, közgazdasági tudása járna valójába, hogy ez egyébként mennyire jó. Hát tudjuk, hogy nem.
Mi volt az előzménye ennek? Akkor nem tanácsköztársaság, akkor hívjuk máshogy. Hogy hívjuk? Mi legyen az elnevezés?
Nevezhetjük tanácsköztársaság, inkább proletár diktatúráról beszélünk. 100 évvel ezelőtt hogy indult el a proletár diktatúra? Úgy indult el, hogy egyébként ugye volt egy borzalmas vesztes háború, amiben a magyar politikai elit sajnos belekeveredett. Valójában ugye mi voltunk a legutolsók, akik be akartunk ebbe az első világháborúba lépni. Rá kellett beszélni a miniszterelnökünket, aztán pedig rajtunk maradt ez a bélyeg, hogy mi mondtuk ki az utolsó igent, tehát akkor magyarul mi vagyunk a hibásak emiatt. És hát tudjuk azt, hogy hát egy borzalmas emberáldozattal járó világháborúról beszélünk, rengeteg magyar áldozattal, és hát ennek is köszönhető, hogy gyakorlatilag a magyar politikai elitnek a hozzáértése hozzáállása, szakértelme, az igencsak megkérdőjeleződött az emberekben. Hát hatalmas egy ilyen, hogy is mondjam, bizalmi deficit alakult ki, és itt Kiskunhalason is. Itt is, hát azt kell mondanom, a politikusok össze-vissza beszéltek, és egyszer arról beszéltek, hogy na most akkor a királyságtól meg kell szabadulni, akkor legyen köztársaság, és akkor úgy majd ki tudunk egyezni, és akkor nem vesznek akkora területek el, és közben az emberek meg azt látták, hogy jönnek be az idegen csapatok, és elfoglalnak minden területet. Emellett azért voltak ilyen furcsaságok, megindult Magyarország önfeldarabolása, ami abból állt, hogy kisebb köztársaságok alakultak az ország területén. Nem sokáig volt, amelyik csak két napig élt, volt, amelyik pár hétig, de például itt, ezen a Kiskunhalas Kunszent Miklós tengelyen is megalakult a Kun köztársaság. Persze nem kell gondolni, hogy most voltak határkövek és útlevélrendszer és stb. De Kunszent Miklós és Halasi politikusok ezt elhatározták. Hát ez egy nem kicsit volt őrült ötlet. És hát ez is megbukott, letartóztatások. Tehát, hogy tényleg egy komoly bizalmi deficit volt az emberek részéről, és közben pedig a dualizmus időszakában feltörekvő progresszív politikai mozgalom, a szociáldemokraták, illetve a szovjet Oroszország területén hadifogságba esett embereknek köszönhetően a szocialista, kommunista eszmék pedig kezdtek beáramlani az országba, és frissességet hoztak, és valami újt és valami reményt csillantottak föl abból, amit láttak eddig az emberek. Úgyhogy így folyamatosan tolódott el balra gyakorlatilag a magyar közvélemény, és hatalmas tömegtámogatottsága lett. Ugye a Károlyi kormányban csalódtak, itt például a Halason, a Kolozsvári Kis Istvánba, a Babó Mihályba és másokba is csalódtak az emberek, és azt mondták, hát akkor nekünk nem kell ez a polgári gondolkodás, nem kell a polgári kormány, akkor jöjjenek a szociáldemokraták és a kommunisták, és 1919. március 21-én ugye elindul ez a tanácsköztársaság, vagy proletár diktatúra, és itt Kiskunhalason is ugye emellé állnak, a filmszínházban volt éppen valami műsor, és ott is kikiáltják gyakorlatilag, és hát hatalmas tömegtámogatottsága van, de hát ahogy haladunk előre, józanodnak ki az emberek természetesen ebből az egészből.
No, hát akkor erről lesz szó, tehát a tanácsköztársaságról, vagy proletár diktatúra, hogy ne mondjunk ilyen csúnya szavakat, mindjárt jönk a folytatásban.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halas Annó történelmi magazinunk, Kiskunhalas történelme sorozata Végső István történésszel. A mai napon tanácsköztársaság a témánk, hiszen 100 éves évfordulót ünneplünk, ha lehet ezt így mondani, vagy proletár diktatúra, ugye ezt mondtad, hogy inkább hívjuk így.
Igen. Hát erre emlékezünk, ezekben a napokban jött létre, állt föl a kommün. Maga a Kiskunhalas ugye az első világháború után nincsen túl jó állapotban.
Arról van adat, hogy körülbelül hogyan nézett ki, vagy mennyien laktak itt akkor, mekkora veszteséget szenvedett el városunk?
Igen, tehát ekkor már egy ilyen több mint 20 ezeres városról beszélünk, és közel 1000 halasi férfi esett el a fronton. Tehát el lehet gondolni, hogy gyakorlatilag minden családban gyász van. 1917-ben ugye betört Európába a spanyol nátha járvány. Ennek hatására is nagyon sokan meghalnak. Tehát, hogy borzalmas időszak van, és még nincs vége a világháborúnak, még nem tesszük le a fegyvert, de már 1918-tól katonaszökevények, hadifoglyok fosztogatják a vidékünket is. Tehát lövöldözések vannak, gyilkosságok, rablógyilkosságok, úgyhogy ilyen nagyon borzalmas állapotban vannak az emberek. Tehát nem csak a politikai elittel szemben, hanem a hadsereggel szemben is egy hatalmas bizalmatlanság alakult ki. Úgyhogy ennek köszönhető az, hogy Halason is várják azt, hogy valami új fog történni, valami induljon el, ami teljesen más, tehát a monarchiát, meg a királyságot, azt nagyon eltolják maguktól az emberek, mint gondolatot. Valami más jöjjön, valami teljesen más. És hát közben pedig ugye halljuk, hogy területeket ajánlottak oda a nemzetiségeinknek, illetve szomszédos államoknak, főként ugye Romániának, Csehországnak, illetve Szerbiának, és hát emiatt meg ilyen félelem is van, hiszen egyre inkább közeledik hozzánk a déli határ. tehát mi gyakorlatilag a déli határon fekszünk, és ez ekkor alakul ki gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon nagy félelem van, és nagyon nagy bizalmatlanság és bizonytalanság az emberekben, és várják azt, hogy valami történjen, és nagyon újként hat. Nagyon jól felkészített emberek voltak itt akkor, én azt gondolom, mind a szociáldemokrata párt, mind a kommunista párt részéről. Tehát nagyon sok újdonságot tudnak hozni a képi megjelenítésbe, hogyha arra gondolok, hogy milyen plakátok, ugye ez a nagyon dinamikus vörös szín, ugye be a vörösbe, toborozták az embereket a vörös hadseregbe egy idő után, a filmhíradót nagyon jól használták, tehát nagyon jó felvételeket készítettek, tehát ilyen, igazi, ez abban is érezhető, vagy tudható, hogy itt az értelmiség mellé áll, pont ezekért művészek, szakemberek állnak, értelmiség áll emellé a proletár diktatúra mellé, itt Halason is például, ugye a gimnázium tanári karának jó része az egyértelműen segíti kezdetben a proletár diktatúrát, miközben mondjuk a hittant betiltják országos szinten. Úgyhogy van egy ilyen nagyon érdekes fordulat, hogy mi zajlik az emberek fejében ekkor.
Hát lehet, hogy úgy voltak vele tényleg, amit mondtál, hogy valami nagyobb változást akarnak, aztán nem azt mondom, hogy mindegy, de majdnem, hogy csak legyen már valami, inkább akkor azt fogjuk csinálni.
Igen, pontosan. Körülbelül. Pontosan.
Egyébként hogy nézett ki, vagy van-e arról valamilyen kép, vagy valamilyen hogyan lehetett elképzelni a városunkat, tehát területileg hogy néztünk ki, mekkorák voltunk, milyen épületek voltak még meg, vagy már meg éppen még a világháború után?
Igen, tehát ugye a front minket nem érint, tehát nagy problémák nincsenek. A belváros képe, ugye a régi épületek egy része már állt ekkor, a városháza biztosan, ugye a templom biztosan, és hát van néhány ilyen kisebb, nagyobb polgári vagy közigazgatási épület, ami már akkor létezett. És hát ez így a közigazgatás az gyakorlatilag átveszi ugye a kommun, és hát tényleg ilyen iparosok, földművesek és ehhez hasonló foglalkozású emberek kerülnek be. A vörös újságot elindítják, amit később átneveznek Halasi munkás újságra. És hát gyakorlatilag egy ilyen végrehajtó szerepben vannak, hiszen megkapják az országos rendeleteket, és azt itt végrehajtják. És hát elindul ugye a polgársággal, az egyházzal szemben sok minden intézkedés és rendelet, ez nyilván már akkor nem tetszik az embereknek, tehát egyre inkább józanodnak, tehát azt kell mondanom, hogy márciusban indul el az egész proletár diktatúra, de májusban már tüntetések vannak valójában, tehát amiket ünnepségnek meghirdetnek, azok általában átfordulnak tüntetésekké. Embereket üldöznek, a tanyavilágba kell bújkálni nagyon sok halasi embernek. És hát megkezdődik a toborzás, tehát visznek el halasiakat, illetve lehet jelentkezni a vörös hadseregbe, a magyar vörös hadseregbe, és annak is nagy népszerűsége van, tehát nagyon sok tiszt, illetve egykori közkatona jelentkezik szívesen, hiszen a románok, illetve a cseh és szlovák légiók ellen kell harcolni, akinek tényleg akkori szemmel tényleg semmi közük nem volt bizonyos magyar területekhez. Úgyhogy hát egy nagyon ilyen furcsa helyzet alakul ki, és hát azt gondolom, hogy érdemes erről beszélni. És aztán pedig az is egy érdekes, hogy nagyon sokat változik a kommunnak az összetétele, tehát a halasi kommun is formálódik, nem feltétlenül ugyanazok a nevek szerepelnek a kommun jegyzőkönyvébe folyamatosan, tehát ott is van egy cserélődés, hiába ilyen rövid életű ez az egész. Hiszen, hogyha csak arra gondolok, hogy kiket visznek el aztán később a fehér terror idején Halasról, és kiket végeznek ki, hát azok nem teljesen egyeznek meg azokkal, akik mondjuk 1919 márciusában kezdik el a proletár diktatúrát.
No, hát akkor innen folytatjuk tovább a zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunkat hallgatják a kedves hallgatók. Végső István történésszel tanácsköztársaságra emlékezünk, 100 éves évforduló. Az előző blogban mondtad, hogy ugye március 20-21-én indult el, és májusban már tüntetések voltak. Na most miért voltak elégedetlenek az emberek? Mi történt, hogy úgymond ilyen gyorsan, mert azt tudjuk, hogy a 133 napig tartott eleve, tehát nem volt egy hosszú életű, de hogy ilyen gyorsan miért lettek elégedetlenek?
Igen, egyrészt nem jött el az a nagy gazdasági csoda nyilván, amit vártak. Másfelől hát háborúzunk, tehát az áldozatok száma tovább nő, illetve azt is tudni kell, hogy a közellátás az borzalmas volt, nyilván világháború vesztes oldalán állunk. A világháborút is többek között ugye azért vesztik el a központi hatalmak, mert nem megfelelő a hátországbeli gazdaság. És hát jönnek le Pestről, és zabrálnak, és lopnak, és összeszednek, és padláslesöprés van a halasi tanya világban, tehát azért van elégedetlenség ilyen nagy számban.
Itt mondtál először zabrálnak.
Zabrál, hát igen, tehát ez a lopásnak egy ilyen nagyon szép szinonimája. És megkezdődik ez a fosztogatás, és nem is igazán a halasiakkal van nekik bajuk. Itt a halasi nép nem a saját vezetőivel pöröl, hanem azokkal, akik hozzák a rendeleteket, és nem ezt várták, ugye. Ráadásul meg kell említenünk, majd szerintem lesz egy külön műsor róla, ugye ráadásul a tanácsköztársaság gyakorlatilag az államfője az Garbai Sándor, aki meg szintén halasi volt, ugye nincsen nagy közünk egymáshoz már, ő a 1890-es években elhagyja a halast, és onnantól kezdve nagyon tartja a kapcsolatot, helyenként jön ilyen családlátogatása, de megszakad a kapcsolat igazából. Tehát ezek a pesti emberek, ezek nem szimpatikusak így a halasiaknak, akik így lejönnek, és elviszik a gabonát, a szalonnát, és hát milyen jogon. Úgyhogy hát gyorsan elszáll ez a tömegtámogatottság pár hónap alatt, és hát megindul az a ország számára szintén tragédia, hogy hát gyakorlatilag a tanácsköztársaság se ér el túl nagy sikereket annak érdekében, hogy ne vegyenek el hatalmas nagy területeket, ebbe belebukik a tanácskormány is, és hát megindul az Antant, illetve megindul a Szegeden szerveződő nemzeti hadsereg, és azoknak tiszti különítménye, és hát megindul a fehér terror ennek hatására, és hát ez Kiskunhalast is eléri, aminek ugye az a következménye, hogy igen, sok embert elvisznek, egy részét internálják, bűnvádi eljárások indulnak, illetve hát három lépcsőben, 1919. augusztus első hetében, tehát augusztus 6 és 9 között pedig hát több halasit pedig ki is végeznek. A tanácsköztársaság halasi történetének is az egy nagy problémája, hogy komoly forráshiányba szenvedünk. Igazából nagyon sokáig az a tévhit volt, hogy ezek nagyon igazságtalan és ártatlan kivégzett emberek voltak, ami teljes mértékben igaz, de valójában kellett valami indoknak lenni a tiszti különítmény kezében is. Tehát csak úgy, mert őket végezték ki. Mert kivégezhették volna a mondjuk a kommun első csapatát is, akik először ültek, és azokat nem. Azok bűnvádi eljárásban, vagy internálásban részesültek, vagy említettük ugye a gimnáziumi tanári kart, hát őket miért nem végzik ki? Tehát, hogy valószínűleg volt valami, amihez nekik közük volt, és ezt pedig nem említettük, de a térségünkben volt egy úgynevezett ellenforradalom 1919. júniusában, illetve nyarán, június-júliusában, amikor nagyon sok olyan településen, ahol nem volt katonaság nálunk, ugye katonaság van, mert nagyon közel van a határ. Tehát nálunk nem tudott kialakulni egy ellenforradalom, de kis településeken, ahol nem volt, ott gyorsan kidobják a kommun, gyakorlatilag szó szerint kidobják a tanácsházáról, vagy városházáról, és visszaveszik a hatalmat. Csak hát Pestről ugye küldik le a Lenin fiúkat, a vörös hadsereg katonáit, és hát szétverik gyorsan ezt az ellenforradalmat, és hát vannak kivégzések. Tehát a vörös terror, ez ekkor nagyon sok parasztembert felakaszt tárgyalás, gyakorlatilag tárgyalás nélkül. És hát ezt bosszulja meg ugye a fehér terror, tehát hogy valami köze lehet, hogy lehetett némely halasinak, akiket kivégeznek ekkor, ugye a közismertebb nevek, ugye a Paprika Antal, a Szűcs József, Kocsis Lajos, Huber Oszkár, ugye róluk utcákat is elneveznek aztán később, tehát 1945 után neveznek el róluk utcákat, a 59 környékén exhumálják őket, ugye akkor temetik el, egy részük a katolikus temetőbe, egy másik rész az újreformátus temetőbe kerül, és hát emléktáblát kapnak, ugye intézményeket neveznek el róluk, úgyhogy megadják így a tiszteletet nekik, de valójában nem tudjuk, hogy miért végezték ki őket. Tehát például mondtam, hogy három lépcsőbe zajlik ez. Ez is megerősíti bennem azt, hogy itt valamiféle hírre, tájékoztatásra, információra szüksége lehetett a fehér terrornak, ahhoz, hogy állandóan visszajön valakiért. Tehát megkapták, tehát innen közvetlenül Kecelre vonulnak, és ugye Kecelen nagyon komoly kivégzések voltak a vörös terror idején. És hát valószínűleg onnan kapnak neveket, hogy kik voltak azok a halasiak közül, akik részt vettek ezekben a borzalmakban a vörös terror idején. És lehet, hogy ezért jönnek vissza ezekért az emberekért. Tehát mondom, hogy három lépcsőbe zajlik ez a kivégzés sorozat. Ezek közül talán a legismertebb ilyen szempontból a Míg Károly, akit a többiekkel szemben nem halas határába végeznek ki rögtön, hanem őt közvetlenül át is viszik Kecelre, és ott akasztják föl. Ott azon a helyen, ahol előtte egy hónappal a vörös terror áldozatai lógtak a fáról.
Ezeknek a helye megvan, úgymond van.
Igen. Hát ez ott a főtér, ez Kecelen ott a főtér templom környéke gyakorlatilag. Nyilván már nem teljesen úgy néz ki a mostani időszakban, de ezt lehet tudni, ezt például lehet tudni erről az időszakról. És hát ez a mártírrá válás időszaka, én ezt mondanám, mert lehet, hogy közben meg nem is volt semmi közük az ellenforradalom leveréséhez, csak egyszerűen valaki bemondta a nevüket, és tényleg lehet, hogy teljesen ártatlanul végezték ki őket.
Köszönjük szépen, hogy ennyi érdekességet említettél, vagy mondtál erről a szörnyű időszakról, attól függetlenül, hogy milyen rövid volt, és hogy kikre kell emlékeznünk. Egy hónap múlva találkozunk, és hát már most lehet tudni, vagyis én tudom, hogy milyen téma lesz a következő, ami úgy szintén egy szomorú téma, az a második világháború, ugye, ha jól tudom.
Igen, arról fogunk beszélni.
Így van, tehát egy hónapval jövünk vissza. Köszönöm Végső Istvánnak, hogy itt voltál, és hogy ennyi minden meséltél.
Köszönöm én is a lehetőséget.